Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hét óra. Hírek a Szent István Rádióban.
Életének 86. évében elhunyt Varga János, Korvin közi forradalmár, Wittner Mária elítélt és harcos társa. A Pongrácz Gergely Korvin közi parancsnok által alapított 1956-os Magyarok Világszövetségének elnöke, tudatta tegnap a család. Varga Jánost váratlanul Pomázi otthonában szombatra virradóra néhány héttel 85. születésnapja előtt érte a halál. Hétfőn ülésezik az EU külügyminiszteri tanácsa, amikor is dönteni kell az Oroszország elleni szankciók folytatásáról. A képlet világos, az innentől kezdve nem megy, hogy egyszerre fizessük mások háborújának árát, és közben elnézzük az energiabiztonságunk kockáztatását, közölte a külgazdasági és külügyminiszter tegnap a Facebook oldalán. Szijjártó Péter hozzátette, Ukrajnának és vagy az Európai Uniónak garanciát kell adnia arra, hogy a jövőben semmilyen módon nem gátolják a Magyarországra irányuló földgáz és kőolaj szállítást. Ezt ma Kaja Kallas uniós külügyi főképviselőnek is elmondtam telefonos megbeszélésünkön. Nem minket kell győzködni, hanem az ukránoktól garanciát szerezni, írta a miniszter. Idén a korábbinál még többet, 3754 milliárd forintot biztosít a kormány a gyermeknevelés támogatására, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán szombaton közzétett videójában. Zsigó Róbert hangsúlyozta, a kormány nem a migrációt, hanem a magyar családokat támogatja, ezért tovább erősítik a gyermekes családok anyagi biztonságát. Jelezte, a háború okozta nehéz körülmények ellenére, idén további 447 milliárd forinttal emelték a családtámogatások összegét. Így a 2025-ös költségvetésben már 3754 milliárd forintot biztosítanak a gyermeknevelés támogatására, ami négyszer akkora összeg, mint 2010-ben volt, emelte ki. Az államtitkár úgy fogalmazott, a Miénk Európa legszélesebb körű családtámogatási rendszere, évek óta Erzsébet táborok, ingyenes tankönyvek, kedvezményes étkezések, bővülő bölcsődei férőhelyek és olcsóbb utazási lehetőségek segítik a családokat. A diaszpóra magyar közösségei számíthatnak a magyar kormányra akkor is, ha távolabb élnek az országtól, jelentette ki a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az MTI-nek nyilatkozva. Natya Lőrinc a zürichi magyar bál előtt arról beszélt, Svájcban 50-60 ezres magyar közösség él, a kormány pedig idén is folytatja a diaszpórát segítő programjait. Emlékeztetett, a napokban hirdették meg a diaszpóra programot, amelyen a határon túlélő fiatalok látogathatnak nagy számban Magyarországra. Emellett Svájcban is működnek azok a hétvégi magyar iskolák, amelyekből már világszerte 260 van a diaszpórában. Nacsa Lőrinc a nyugat-európai diaszpora egyik fontos helyszínének nevezte Svájcot, majd megjegyezte, Nyugat-Európában sokszor azért is nehéz a magyaroknak, mert a liberális sajtó számtalan valótlanságot állít Magyarországról. Végül az időjárásról. Ma már kevesebb helyen párás, ködös a reggel, napközben változóan felhős napos időben lesz részünk, de éjszakon lehetnek tartósan ködös párás körzetek. Délután egy gyenge hidegfront hoz a Dunántúra többfelé esőt záport, amely estére északkeletre is elér. Néhol az ég is megdörrehet, többfelé szeles lesz az idő. Kora reggel -2, +9, napközben 5 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották. Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. Január 7-től Benyósz Márta jogász, a Gyermekjogokért Egyesület elnöke, a kiskorúak védelmével foglalkozó Pápai Bizottság regionális tanácsadója. A Vatikáni Bizottság célja jelenlétének megerősítése Közép- és Kelet-Európában, illetve annak elősegítése és támogatása, hogy az itteni országokban is megbízható gyermekvédelmi protokollok alakuljanak ki. A kiskorúak védelmével foglalkozó Pápai Bizottság régiókra felosztva működik, az európai régiót Teresa Devlin, a bizottság ír tagja, koordinálja. A tagok közül ebbe a régióba kapcsolódik Evakus lengyel pszichológus, Maudebőr Bukicsó holland jogtudós, nemzetközi gyermekjogi szakértő, Tibaul Véri püspök és Ernesto Caffo gyermekpszichiáter professzor. A tagokat két fős szakértői csapat támogatja, Claudia Gianpietro, olasz kánonjogász regionális szakértőként és januártól Benyósz Márta regionális tanácsadóként, aki Közép- és Kelet-Európa országaira fog szakmailag koncentrálni. Megtisztelő, hogy hivatalosan is kapcsolódhat egy magyar szakember a kiskorúak védelmével foglalkozó Pápai Bizottsághoz. A szakértőkből álló Szentszéki Gyermekvédelmi Szervezetet 2014 tavaszán hozták létre Ferenc pápa kérésére. Feladata a visszaélések áldozataival, ideértve a sérülékeny felnőtteket is, családtagjaikkal, közösségeikkel való foglalkozás, a gyermekvédelmi irányelvek és normák kidolgozása, a kánonjog és a társadalom számára, valamint egyházi vezetők és munkatársai képzése. Az ökumenikus imahét 5. napján, január 23-án az Egri Református templomban imádkoztak együtt a különböző keresztény felekezetek, a megjelenteket Tóth Imre református lelkipásztor köszöntötte. Az ima alkalmon Ternyák Csaba egri érsek hirdetett igét. Ma minden a lélekről beszél, arról a lélekről, amely összekapcsol mindannyiunkat, keresztényeket, egy közösséget formál belőlünk a mai estén is, fogalmazott ige hirdetésében Ternyák Csaba egri érsek. A főpásztor kiemelte az imahét tematikáját adó níceai hitvallás, valamint az apostoli hitvallás csodálatosan összefoglalja azt a hitet, amelyet a keresztények különböző felekezetei vallanak. A háromszemélyű egyistent és Krisztus valóságos isteni és valóságos emberi voltát egyaránt hisszük. A keresztség mindannyiunk közös kincse és egymás keresztségét elismerjük, hiszen az a Szentlélek Istenben való megkeresztelkedésre vonatkozik. Mindannyiunk szívében meg kell, hogy gyulladjon, fel kell, hogy villanjon a Szentlélek tüze, azért, hogy egymásra tudjunk hangolódni a közös hitben. Abban a közös hitben, hogy a feltámadt Jézus és a mennyei Atya elküldte nekünk a feltámadás után pünköstkor Isten szent lelkét, és ez a Szentlélek azóta itt van közöttünk. Ez a Szentlélek az, aki által mi egybe tudunk forni, egy közösséget tudunk alkotni, egyek tudunk lenni nem csak itt most egymás között, hanem egy sokkal szélesebb közösségnek a tagjai lehetünk. Mindazoknak az embereknek a közössége, akik ezt a közös hitet vallják itt, a városban, a régióban, az országban, Európában, szerte az egész földön. A Szentlélek általi egység nem csak ennek a kornak az embereit gyűjti egybe, hanem az elmúlt korok keresztényeit és a jövő keresztényeit is. Meg kell, hogy erősödjünk a Szentlélekben, kérjük tehát tőle, hogy újítson meg bennünket, újítsa meg felekezeteinket, újítsa meg egyházainkat, buzdított Ternyák Csaba. A héten ismertették a Missio Tours zarándok vonatainak szentévi útvonalait. A csíksomlyói pünkösdi búcsúba, a lengyelországi Csesztohovába és Krakkóba, valamint idehaza Bodajkra indít zarándok vonatokat a 2025-ös szentévben a Missio Tours utazási iroda, a MÁV személyszállítási ZRT együttműködésével. A zarándok vonatok fővédnöke Kövér László, az országgyűlés elnöke, és Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándok utakra specializálódott Missio Tours utasai idén sok más egyházi és világi úti cél mellett a Rómába és a Vatikánba irányuló szentévi zarándoklatokon is részt vehetnek, hangzott el a keleti pályaudvar üzleti várótermében június 23-án délelőtt tartott sajtótájékoztatón. Az eseményen jelen volt Palánki Ferenc debreceni nyíregyházi megyés püspök, Soltész Miklós a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Kormányos László a MÁV személyszállítási ZRT vezérigazgatója, Ősi Barnabás, a Rákóczi Szövetség alelnöke, valamint Budai László a Misszió Tours utazási iroda ügyvezető igazgatója. Soltész Miklós beszédében kiemelte, a zarándok vonatok lelki erőműként működnek, egyéni változást, lelki megerősödést céloznak meg, ugyanakkor kiemelkedő közös céljaik, üzeneteik is vannak. Őt idézzük.
Zarándoklatok nyilván megcéloznak egy-egy emberen belül egyéni változást is, egyéni lelki megerősödést is, találkozásokat is, jó Istennel, de vannak különleges célok is, amelyek egy-egy zarándok útnak, zarándok vonatnak kiemelkedő üzenetei voltak. Volt olyan, amikor a legfőbb üzenet a családokért szólt. Volt, amikor két nemzet kapcsolatának az erősítéséért, akár a lengyelek és magyarok között, de nyugodtan mondhatjuk magyarok és románok, vagy más nemzetek között is. A harmadik sokszor üzenetként elhangzott, hogy képviseljük a normalitást, képviseljük azt, hogy a teremtett világnak az értéke mennyire fontos, mennyire szükséges, és olyankor, amikor a világ egy jó része fölborul, megbolondul, teljesen más irányba megy, akkor mutassuk be, hogy mi az érték. És van még egy terület, amit ki kell emelni a zarándok vonatok kapcsán, az pedig a nemzet összekapcsolásának a lényege és küldetése. Óriási nagy dolog az, és püspök atyát biztatnám, hogy ne csak északra, Lengyelországba induljon el, lehet, hogy ott most nem fognak integetni a lengyelek, legalábbis csak egy részük, de hogyha Erdély fele indul el, megtapasztalhatják az zarándokok azt a fantasztikus örömet, melyet akár Nagyváradon, Kolozsváron, Gyergyószentmiklóson, vagy akár Erdély és Székelyföld kisebb falvaiban, településeim, az állomásokon az ott élő szeretete sugároz, és ad tovább. Nemzetegyesítő ereje is van ezeknek az zarándok vonatoknak, abban a tekintetben is a Rákóczi Szövetségen keresztül, és ezt köszönöm szépen a Rákóczi Szövetségnek is, az elmúlt évek során több száz, sőt most már azt kell mondanom, ezernyi fiatalt indítottak útnak a zarándok vonatokon a diaszporából.
Az elmúlt percekben Soltész Miklóst, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárát hallották. Palánki Ferenc megyés püspök hangsúlyozta, egy zarándokút nem turista kirándulás, a résztvevők nem a konkrét helyszíneket járják be, hanem saját magukat. Ilyenkor az ember átgondolja életét, hogy milyen a kapcsolata Istennel és az embertársaival.
Nekem ez az első vonatos zarándoklatom lesz, amit Csenszlovába és Krakóba fogok kísérni. A zarándoklatról mindig az jut eszembe, az a mondat, hogy ez nem egy turista kirándulás, mert hogyha valaki kirándul, akkor bejár szép vidéket, bejárja a helyeket, a zarándok meg bejárja saját magát. Vagyis átgondolja az életét, hogy milyen a kapcsolata Istennel és az embertársaival, és hát én így szeretném ezt a zarándok utat átélni, és hát a zarándoklat az tulajdonképpen leképezi az embernek az életét, hogy elindulunk valamikor, valahonnan, és megérkezünk a célhoz. És ez a megérkezés, ez tulajdonképpen az egész életünkre így vonatkozik, hogy elindulunk, beléptünk valamikor a világba, és el fogunk jutni életünk végén reményeink szerint a végcélhoz, magához, Jézus Krisztushoz, életünk urához. És amikor bejárjuk saját magunkat, persze rácsodálkozva a természet, a táj szépségeire, a kegyhelyek különböző élményeit átélve, azért mégiscsak átgondolhatjuk Istennel és az embertársainkkal való kapcsolatunkat, és ehhez sok-sok kegyelmet kaphatunk.
Az elmúlt percekben Palánki Ferencet, Debrecen nyíregyházi megyés püspököt hallották. Több mint 30 felsőoktatási intézmény keresztény fiataljait látja vendégül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészsége február 14 és 16 között. 2025-ben ugyanis Pécs után Eger ad otthont a Kárpát-medencei egyetemi lelkészségek találkozójának. Kis csoportos foglalkozások, játékos vetélkedők, kerekasztal beszélgetések, Ternyák Csaba egri érsek szentmiséje és meg annyi csodás egri látnivaló várja azokat a fiatalokat, akik részt vesznek a programon, írta az intézmény. Idén az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészsége hirdette meg a háromnapos eseményt, amelyre több mint 30 felsőoktatási intézmény közel 200 hallgatóját várják. A regisztráció a napokban már elindult, január 31-ig lehet jelentkezni a programokra. A 2025-ös találkozó mottója a remény nem csal meg, melyet a Szentéfesz kapcsolódóan választottak ki a szervezők. Ferenc pápa levelében ugyanis úgy fogalmaz, őriznünk kell a remény lángját és mindent megtenni azért, hogy bizalommal tekintsünk előre a jövőbe. További információk érhetők el az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészségének honlapján. A névadó Szalézi Szent Ferenc emléknapja a Kazincbarcikai Gimnázium életének központi eseménye. Január 24-én szentmisével tehetséges diákok és tanárok zenés-táncos produkcióit felvonultató gálával ünnepelt az iskola közössége a Don Bosco sportközpontban. Vitális Gábor szalézi tartományfőnök a Remény Szent TV-ben erre tanította a jelenlévőket. Választhatsz és változtathatsz. Egy olyan 25 ezres városban vagyunk, amelynek egyetlen gimnáziuma van, amely egyházi, a szalézi rend fenntartásában működik. A szalézi rend 2011-ben vette át a város és az egri főegyházmegye kérésére az intézményt. Ők hozták létre a Don Boscóról elnevezett 7-10 szakmát oktató szakképző és műhelyiskolát is. Emellett működtetnek tanodát, tartanak oratóriumot és képeznek ennek vezetésére a diákokból animátorokat, valamint a város két templomában és az azokhoz tartozó 6 falu plébániáján is szalésziak szolgálnak. 32 éve vannak jelen a szalésziak Kazincbarcika térségében. Még mindig a pre-evangelizáció időszakában vagyunk, a diákjaink jelentős része általános iskolában etikett tanult, ha járt is hittanra, egyéb kapcsolata nem volt az egyházzal, ahogy a szüleiknek sem. Ma sok diákunk az animátorság révén kötődik hozzánk, de vannak, akiknek még az ott megjelenő hitéleti tartalom is sok. Jégtörő munkát végzünk, elől látjuk, ahogy megtörik a jég, hátulról pedig újra összeáll a jégtábla, írta le Ábrahám Béla a küzdelmes munkájukat. Az egri főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, kármelita szerzetes teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Szentségi élet. Uram, add, hogy megszabadulva a bűntől, szolgáidként a megszentelődés gyümölcsét teremjük. Urunk úgy alapította és szervezte meg a szentségeket, hogy azok az embert egész életútján végig kísérjék. A keresztségben az ember a kegyelem új életére születik. A bérmálással növekszik, az eucharisztiával táplálkozik, a bűnbocsánattal gyógyul, és a szociális szentségekkel pappá szentelés, házasság természetfeletti és természetes síkon termékeny lesz. A betegek kenete által erőt kap és segítséget, hogy átléphessen az örök életbe. Így módon a szentségek adják meg a keresztény élet tartalmát és struktúráját azzal, hogy a hívőbek kegyelmet öntenek, részesítik őt Isten életében és szentségében. Az ajándékba kapott megszentelődést Isten segítségével az életmódjukkal kell megtartaniuk és tökéletesíteniük. Egyedül Isten a szent, egyedül ő tud megszentelni. Isten kezdeményezi az ember megszentelését, s végső soron ő viszi végbe a szentségek által. A lelki élet, a szentségre való törekvés nem egyszerű erkölcsi elkötelezettséget jelent, hogy tudnilik az ember kívülről utánozza az isteni példakép tökéletességét, hanem olyan természetfeletti valóságot, amelyet maga Isten épített bele a keresztény életébe, belsejében alakítva, változtatva át őt egészen addig, hogy új teremtményé lesz Krisztusban, és állandóan megújul teremtője képmására. Az ember megszentelésének egyetlen forrása és első oka Isten. Azért szeretjük Istent, mert ő előbb szeretett minket, mondja Szent János. Hasonló módon ezt is mondhatnánk. A keresztény szentté lehet, mivel Isten kezdeményezte megszentelését, vágyódhat a Krisztussal, a Szent Háromsággal való egyesülésre, mivel először Isten részesítette őt életében, és meghívta a vele való életközösségre. A szentségi élet ebben áll. Úgy vesszük fel, tesszük magunkévá, és éljük a szentségeket, hogy azokból megszerezzük az életszentségnek és az Istennel való közösségnek azokat a gyümölcseit, amelyekért Isten ezeket a szentségeket rendelte. A szentségek, amelyeket azok felvételére alkalmas embereknek szolgáltatnak ki, önmagukban is biztos hatékonysággal rendelkeznek, mint hogy maga Isten működik bennük. Mindazonáltal a velük összekapcsolt kegyelem és szentség csak akkor hozza meg gyümölcsét, ha a keresztény tevékenyen együttműködik velük. Isten kezdeményezésére, aki elsőként szenteli meg az embert, a kereszténynek jó akarattal válaszolnia kell. Magáévá kell tennie és élnie az Istentől kapott szentséget. Adjátok át magatokat Isten szolgálatára, tagjaitokat meg az igazság eszközéül szentejétek Istennek, mondja Szent Pál az újonnan megkeresztelteknek. Bizonyos szentségek gyakori vétele, a bűnbocsánat, euharisztia nem válhat szokássá. A szokás statikus, megállapodott helyzetet jelent. A szentségek vételének viszont eleven, sőt, mindig elevenebb aktusnak kell lennie. Úgyhogy a szentségi életet mindig haladásnak, kibontakozásnak kell jellemeznie. Ez a fejlődés nem a szentségek felvételének megsokszorozását jelenti, hanem inkább mélyítését, nagyobb tökéletességét. Mindig nagyobb felkészültséggel kell a szentségekhez járulni, nehogy korlátaink akadályozzák a kegyelem áradását. A szentségnek azt kell eredményeznie, hogy a keresztény az egyházban egyre tökéletesebben részesedik Krisztus életében. Az ember felelőssége a szentségekkel kapcsolatban ezt jelenti. Képessé kell tennie magát azok felvételére, ki kell tágítania a befogadó képességét, növelnie kell készségét, teljesen nyitottan kell fogadnia a neki felajánlott ajándékot. Minél inkább törekszik a szentségre és az Istennel való egyesülésre, annál inkább kell értékelnie a szentségeket. A szentségi élet, a keresztény élet lényegi valóságát alkotja. Keresztség. Hogy felelevenítsd bennünk a keresztség kegyelmét, kérünk téged, hallgass meg, Urunk! A keresztény a keresztség napján, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében újjászületve megkapta a kegyelmet, vagyis a Krisztus életében való részesedést. Isten fogadott gyermekévé vált, beépült az Úr misztikus teste titokzatos valóságába, tagja lett a teljes Krisztusnak. A keresztség szentsége feltárja a hívő előtt a keresztény élet kapuját, alapvető és gyökeres módon képesíti a többi szentség felvételére, hogy így meglett emberré legyen, eljusson a krisztusi teljességre. A keresztség azonban csak kezdet és kiindulás, és mindenestül a Krisztusba való élet teljességének megszerzésére irányul. Hogy a keresztség valóban megteremhesse gyümölcseit, ahhoz a kereszténynek egész életét a gyermekké fogadás kegyelméhez kell alakítania. Ez a kegyelem ugyanis ennek a szentségnek alapvető jellemzője. A fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa szólítjuk, Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. A megkeresztelt, mint hogy már Isten gyermeke, nem élhet pusztán emberi életet, hanem az egyetlen fiú, az Úr Krisztus életéhez kell hasonulnia. Az apostol fáradhatatlanul ismétli. Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel. Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül Isten jobbján. Ami ott fönt van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. A keresztény gondolatainak és érzéseinek az örök értékek felé kell irányulniuk, az örök élet felé kell feszülniük. Szívét nem köthetik le itteni dolgok. Minden egyes napon előbbre kell jutnia ezen az úton, még csak el nem éri Krisztus életének teljességét. A keresztség az Isten gyermekség eltörölhetetlen jegyét nyomja a lélekbe. Ez pedig semmi, még a legsúlyosabb bűn sem tudja elpusztítani. A keresztény örökre megvan jelölve. Mindezt hatásosan kifejezik a keresztség szertartásának imái. A víz megáldásakor a pap ezt mondja. Jöjj hatalmaddal, Atyánk, szenteld meg ezt a vizet, hogy akik ebben lemossák a bűnöket, a fiak új életére szülessenek meg. Szenteld meg ezt a vizet, hogy a Krisztus halálában és feltámadásában megkereszteltek, hasonlók legyenek fiat képéhez. Hogy pedig a megkeresztelteknek biztosítsa az Isten gyermekeinek megfelelő életet, az egyház figyelmezteti a szülőket és a keresztszülőket arra a felelősségükre, hogy a megkeresztelteket hitben, szeretetben és Isten iránti engedelmességben kell nevelniük, a megújított keresztségi ígéretek szellemében. A szentség kiszolgáltatása után, a jelképes fehér ruha átadásakor, a szentség kiszolgáltatója ezt mondja, legyen ez a fehér ruha új méltóságod jele. Szeretteid szavai és példája által segítve hord folt nélkül az örök életre. A meggyújtott gyertya átadásakor a szülőknek, gondoskodjatok gyermekeitekről, hogy Krisztustól megvilágosítva mindig a világosság gyermekeiként éljenek, hogy a hitbe kitartva menjenek az eljövendő Úr elé. A szertartások és az imák jól összefoglalják, milyen legyen Isten gyermekeinek magatartása. Ezeknek a szertartásoknak és imáknak eltörölhetetlenül bele kell vésődniük minden hívő szívébe és lelkébe, hogy életük állandó zsinór mértékéül szolgáljanak. Az évek múlásával a keresztény vállára sok gond, kötelesség és mindenféle feladat halmozódik. Elsődleges feladata azonban mindig az marad, hogy érintetlenül megőrizze keresztségét. Hiába való volna minden jámborsági gyakorlat, az eucharisztia és más szentségek, hiába való az apostoli tevékenység, a konszekrált élet, sőt, maga a papi szolgálat is, ha valaki nem törődnék azzal, hogy érintetlenül megőrizze a keresztségi kegyelem ragyogását, és lángoló fényben a hit mécsesét. A hívőnek állandóan ébren kell magában tartania keresztségi elkötelezettségei tudatát, nem felejtve, hogy a keresztelők útnál ünnepélyesen Isten dicsőséges templomává, a Szentlélek lakóhelyévé és Krisztus titokzatos teste tagjává szentelték. Bérmálás. Uram, hadd töltsön el a Szentlélek ereje, hogy tanúd lehessek. A keresztény életbe való bevezetés első lépcsője a keresztség, a második lépcső a bérmálás. A bérmálás a megerősítés szentsége, azaz megerősíti a hívőt abban a keresztény életben, amelyre a keresztség szülte. A keresztség jelenti a keresztény életre való megszületést, a bérmálás pedig a felnőtt keresztény életre való áttérést. A keresztényeket a keresztség beoltotta Krisztus titokzatos testébe, a bérmálás pedig megerősítette őket a Szentlélek erejével. Az ember a keresztség által Isten gyermeke lett, és a Szentlélek temploma, ez a keresztségi konszekráció. A bérmálással ismét reászáll ez az isteni lélek, tökéletes keresztényé, Krisztus harcosává szenteli. A bérmálás megadja neki a Szentlélek teljességét, aki lelkileg megerősíti, amint az felnőtt korához illik. Megadja neki a képességet, hogy felnőtt módra cselekedjék, és győztesen harcoljon a hit ellenségei ellen. Jézus ezt mondta övéinek: én majd kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki örökké veletek marad. Jézus ígérete pünkösd napján, a Szentlélek eljövetelekor teljesedett be. A Szentlélek ekkor új erőt árasztott az apostolokra, képessé tette őket arra, hogy nyíltan és bátran hirdessék az evangéliumot. Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk Jézus feltámadását. A bérmálás szentsége egy kicsit a pünkösdöt jelenti minden hívő számára. A megbérmáltnak, a Szentlélektől megerősítve, erővel és határozottan kell cselekednie, felnőtt módra, érett keresztény módjára. Így érhetünk el, mondja Szent Pál, a hitben és Isten fia megismerésében az egységre. Akkor majd nem leszünk értetlenek, akiket a megtévesztő emberi tanítás és tévedésbe ejtő álnokság minden szele magával sodor. Igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre inkább összeforjunk a fővel, Krisztussal. A bérmálás a keresztséghez és az egyházi rendhez hasonlóan eltörülhetetlen jegyet nyom az emberbe. Erre utal Szent Pál, amikor ezt mondja: Isten az, aki megerősít és fölkem Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a lelket. A bérmálás a küzdő keresztények, Krisztus harcosai eltörölhetetlen jegye, ami jogot ad arra, hogy az ember az adott pillanatban megkapja az Istenhez való hűség kegyelmét, bármilyen harcnak, fondorlatnak, vagy a gonosz bármilyen csábításának legyen is kitéve. Azt lehetne mondani, hogy a bérmálás, legalábbis virtuálisan, a hit és a kötelesség hőseivé vértanúvá konszekrál. A keresztény élet horizontjáról nem lehet és nem szabad kizárni a vértanúságot. A zsinat kifejezetten beszél róla. Már az első időktől fogva voltak, és mindig lesznek is arra hivatott keresztények, hogy a szeretetről ezen legkiválóbb módon tanúskodjanak a nagy nyilvánosság, de különösképp az üldözők előtt. A tanítvány mesteréhez hasonul a vértanúsággal, és vére ontásában olyan lesz, mint ő, aki a világ üdvösségéért szívesen fogadta a halált. Ezért az egyház kiváló adománynak és a szeretet legfőbb igazolásának tartja a vértanúságot. Keveseknek jut osztály részül, viszont mindenkinek készen kell lennie arra, hogy megvallja Krisztust az emberek előtt, és kövesse őt a keresztúton, vállalva az üldöztetést, amelynek soha nincsen híjával az egyház. Mindennek fokozott jelentősége van korunkban, amikor az egyház ellen állandóan megújuló támadások miatt nem kevés bátorságra van szükség ahhoz, hogy az ember szilárd maradjon a hitben és a katolikus erkölcsben. Gyakran kell szembenézni súlyos áldozatokkal is, beleértve az élet feláldozását is. Ha kis hitűség kísért, emlékezzünk arra, hogy a bérmálásban Isten szívünkbe nyomta pecsétjét, megadta a Szent Lélek foglalóját, aki bennünk és mindenható erejével támogat. Amikor leszáll rátok a Szent Lélek, mondta Jézus az apostoloknak és bennük minden hívőnek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek. Jézus ígérete biztos. A szentség hatékonyságába, a Szentlélek teljességébe és működésébe vetett hit megeleveníti a bérmálás kegyelmét. Megadja a kereszténynek az erőt ahhoz, hogy egész életével Krisztusról tanúskodjék.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel DeVos kármelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.